T-Rádió. A T-Rádió. Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kisbeledek Józseffel beszélgetünk. Adása munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Azt állítja ön, hogy Franciaország terror ellenes stratégiája kudarcot vallott az elmúlt napokban. Hogy tetszik ezt érteni?
Hát sok mindent idéznek az embertől, de azt meg kell mondani, hogy vannak problémák a stratégiában. Tudnélik, hát közismert dolog az, hogy Franciaországban meglehetősen nagy létszámú terrorista hálózat működik, illetve terrorgyanú személyek, radikális személyek vannak.
20 ezeret mondanak.
Hát beszélnek 20 ezerről, beszélnek 6 ezerről, amelyek különösen veszélyesek. Hát ezek különböző kategóriában oszthatók, legalább 7 fajta csoportosítás van Franciaországban a megbeztetést illetően. Na most itt a, nem a terror ellenes stratégiáról van
szó. Ha valaki felállít 7 kategóriát egy ilyen helyzetben, az nem olyan rossz.
Nem olyan rossz, hogy direkt jó, de ez azért van, hogy milyen, mekkora veszélyt jelentenek az illető személyek, ha egyáltalán mondjuk a rendvédelmi szervek kapcsolatban állnak velük, vagy kerülnek velük, akkor milyen ellenállásra lehet számítani. Tehát ezt elsősorban ebből a szempontból kategorizálják. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy még nem tudták eldönteni, és hát ez nem is egy egyszerű kérdés, hogy ezeket, hogyha börtönbe zárják, akkor együtt legyenek a radikális, szélsőséges, terrorista, gyanús vagy terrorizmus elkövetett személyek a köztörvényes bűnözőkkel.
Na most... Na de ez még nem a stratégia.
A stratégiának az volt a lényeg, először azt gondolták, hogy ezeket szeparálni kell. Tehát a dzsihadisták azok legyenek külön, ne keveredjenek a egyébként különböző köztörvényes bűnözőkkel, és úgy döntöttek, hogy ezeket külön teszik. Aztán utána különböző személyek tiltakoztak, hogy micsoda dolog az, embereket megkülönböztetnek, amúgy is meg vannak különböztetve, ennek következtében váltak, illetve ennek következtében is váltak szélsőségesi, tehát rakjuk őket mindenképpen egy csoportba először, majd keverjük a különböző bűnözők ezeket a személyeket. Most ennek a következménye a keverésnek, hogy jó néhány olyan személy, aki nem volt radikalista, vagy uram, bocsánat, nem volt vallásos személy, nem lett vallásos, és nem lett szélsőséges, azok azzá váltak. Különösen ezeknek a egyébként radikális személyeknek a hatására.
Tehát ön azt mondja, hogy
nem biztos, hogy szerencsés ez a módszer.
Ön azt mondja, hogy kitermelte a börtön.
Gyakorlatilag igen, kitermelte a börtön saját maga, és hát itt sok emberről van szó. És
köreit.
Itt az a probléma még, ami ugye egyébként máshol is tapasztalható, hogy hát zsúfoltak a börtönök. Tehát ezek amiről szó van egész konkrétan itt a tanulmányban, amit Zsil Képel professzor készített, aki a iszlám tanulmányok egy igen komoly szakértője Franciaországban, meg nemzetközi szinten is, aki azt mondta, hogy hát ezekkel egy kicsit intenzíven kellene foglalkozni, és tulajdonképpen az is probléma, hogy egy olyan cellába, ahol egyébként egy embernek kellene lenni, ott három van. Na nyilván három van, akkor azok azért egymással hosszú időn keresztül hatnak, hatással vannak, és hát ez is egyik oka a radikalizálódásnak.
Uh-huh. És akkor ennek hol vannak tetten érhető következményei? Mondjuk a strasbourgi karácsonyi vására gondol?
A tetten érthető következményei nem csak a strasbourgi, hanem máshol is.
27 évet ült börtönben, vagy hát, 27-szer ítélték el, bocsánat, 25
ez a,
éves.
Ez a mostani fiú, ez 29 éves volt, bocsánat. Ugye még nem lőtték, de hát meglehetősen sokat ült börtönben, nem csak Franciaországban, hanem Németországban és Svájcban is. Tehát ez egy bűnöző volt, és egy bűnözőből vált egy iszlám fanatikussá, úgy egyébként pedig, hát különböző források különbözőképpen mondják, van, aki azt mondja, hogy Algériából származik, van, aki azt mondja, hogy Marokkóból, ebből a szempontból mindegy, ő Franciaországban született, a szülei voltak külföldi származásúak, ő francia állampolgár ugyanúgy, mint bárki más, tehát őt nem lehet azzal vádolni, hogy mondjuk egy mostani bevándorló, mint ezt szoktak mondani, egyáltalán semmi köze nincs a jellegi bevándorlókhoz, illetve hát azt kell tudni, hogy egyértelműen a börtönben radikalizálódott. Tehát ez egy
jó, de mi lenne ön szerint a megoldás? Ön szerint?
Hát én nem vagyok ebben biztos, hogy erre van megoldás. Hát attól, hogyha az embereket bezárják börtönbe, az attól még találkoznak. Máshol is lehet ilyet tapasztalni, most nem vallási indítású dolgokról, hanem egyáltalán. Aki még idáig nem volt bűnöző, akkor majd ott azzá válhat.
Jó, de hát ön nagyon, ön mondott egy véleményt a francia gyakorlatról, ami ugye nekem azt engedte szeretni, hogy ön tud valamilyen megoldást.
Megoldást.
Innen a pályaszéléről persze könnyű.
Megoldást azt én nem van egyszerű, pláne pályaszéléről mondani kívülről, külföldről, de az viszont tény, hogy komoly kockázatot hord magában az, ha ezeket az embereket normál bűnözőkkel összezárják. Tehát én megoldásnak mindenképpen a szeparációt javasolnám, függetlenül sok embernek ez a megoldás nem tetszik, mert azt mondja, hogy milyen jogon és milyen alapon választjuk szét egymástól az embereket, mi nem keverjük össze. Én nem keverném össze, tehát én ezeket a bűnözőket külön tartanám. Aztán, hogy mennyire radikalizálnak tovább, legalábbis egy szányba. Tehát nincs összejárás, nincs beszélgetés egymás között, külön szányba, tehát ne találkozzanak, még sétasorán se. Egyébként alkalmazzák a Franciaországban is azt a gyakorlatot, hogy cserélik, nem csak az őröket cserélik, hanem a rabokat is más-más börtönbe viszik. Csak azért azt is tudni kell, hát hogy az a börtönöknél pénz. Tehát egyrészt állítgatás, ami eleve egy kockázattal jár, pláne ilyen személyek esetében, másrészt pedig az, hogy hát máshol is ugyanilyen személyeket találkoznak, rövid időn belül összebarátkoznak, megismerkednek, aztán ugyanaz, ami egyik helyen volt, az folytatódik a másikba. Tehát nem biztos, hogy ez is egy jó megoldás, de az viszont pszichikailag is azért az embere hatása van, hogy egy kis környezetváltozás van a rabok esetében, tehát mondjuk bekerül egy másik intézetbe, más hely, más szoba, más szokás. Van, aki ezt könnyebb visel, valakinek meg ez kifejezetten zavaró.
Jó, és mi van azzal, aki eleve radikálisként került be, és ugye a börtönnek talán célja, hogy javítson valamit azon, akit befogad hosszú időn keresztül, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ön szerint a büntetés végrehajtás csődje is.
Hát nem mondom, hogy csődje, mert
önmagában personálisan képtelnek kijavítani azokat az emberi hibákat,
más
amik
feladat. A büntetés végrehajtó nevelőintézet is egyben, az igaz, nem biztos, hogy sikerül. Nem biztos, hogy sikerül olyan embert találni, akik tudnak vele foglalkozni, uram, bocsán, másik oldalról megközelítve a dolgot. Nem biztos, hogy ezek az emberek hajlandók azokkal az emberrel találkozni, vagy egyáltalán odafigyelni rá, akiket azzal a célra tesznek össze, hogy ezeket az személyeket átneveljék, uram, bocsán, megneveljék. Hát tudjuk, az meg is.
Tehát ki nem hajlandó, hogy... csak a fonalat elvesztettem, ki nem hajlandó találkozni?
A rabok. Akivel? A rabok nem fogadják el, hogyha olyan embert
egy olyan nevelőt tesznek oda maga, igen?
Aki mondjuk nem közülük való, mint ahogy a lelkészek esetében is ugye előfordul az, hogy aki nem Szaúd-Arábiában végzett, tehát imámoknál, aki nem Szaúd-Arábiában végzett, hanem mondjuk Franciaországban, azt nem fogadják be. Ez nagyon sok helyen előfordul, tapasztaltuk ezeket a jelenségeket.
Jó, tehát egy újabb probléma az igazságszolgáltatást ezen részében, ugye ezek szerint?
Ez is egy újabb probléma, de problémákat tudnám sorolni, ami Franciaországra van, ugye, jellemző vonás, az, hogy mondjuk nem lehet nyilvántartani azt, hogy kinek milyen vallása van. Ez magánügy. Tehát ezt nem lehet beírni, hogy az illető muzulmán. Hát mondjuk a velük való foglalkozásban, de nem lehet ráírni a papírra, hogy muzulmán vallású. Attól függetlenül persze jogosult a vallása gyakorlására, jogosult bevinni magával imaszőnyeget, vagy irodalmat, de mondjuk például nincs lelki szolgáltatás igénybevételére lehetőség. Tehát magyarul Franciaországban, ellentétben mondjuk például Magyarországgal és sok más országgal, nincsenek börtönben lelkészek. Az itt nem működik ebben az országban. Hát,
ha lenne, az lehet, jó lenne, hát az se lenne jó, mert lenne, beviszi magával.
Lehet, hogy jó lenne, lehet, hogy nem, lehet, hogy nem, lehet, hogy bevinni, lehet, hogy olyat tennének oda, nyilván megnézik, akit oda visznek be, aki esetleg ebben a kérdésben mondjuk pozitívabb állást foglalna el. Kérdés az, hogy ezek a rabok befogadják egyáltalán ezeket.
Le tudjuk modellezni.
Egymást nevelik ezeket.
Igen, le tudjuk modellezni azt a gondolatot, amit én megpróbáltam tovább gondolásra javasolni itt ebben a néhány percben, hogy ha valaki életfogytiglani börtönbüntetését tölti, mondjuk mint Bene László Magyarországon letöltötte már 25 évet ül, talán vagy jövőre kiszabadul, vagy nem, akkor ha nem, az azt jelenti, hogy az elmúlt 25 év alatt a magyar büntetés végrehajtás csődjét kell látnunk az ő történetében? Hiszen bekerült, azt gondolnánk, hogy majd javítanak rajta, de nem.
Nos, azt látni kell, hogy vannak emberek, akik lehet javítani, és vannak emberek, akik a megfeszülnek se lehet rajtuk javítani. És
na, de akkor mi a megoldás?
Én semmiképpen nem a börtönnevelő
jó, de akkor mi a megoldás?
Nyakába varnám ezt a problémát.
Most a Benét hagyjuk magára, hallgatók kedvéért.
Vannak olyan emberek, akiket nem lehet. Vannak olyan emberek, akiket nem lehet.
És az, amit csinálok.
Hát ha elkövet valamit,
a franciáknál most szabadlábon fognak engedni egy csomót.
Nálunk is, hát hogyha valakinek lehet a büntetése, akkor szabadlábon kell engedni. Legfeljebb ugye elrendelik, hogy figyeljék, jelentkezzen időként a rendőrségen, tehát van egy bizonyos ellenőrzés utána is, miután kijött a börtönből, de hát hogyha letöltött az idejét, akkor ki kell engedni, aztán meglátjuk, hogy elkövette valamit, volt már nagyon sok olyan eset is nálunk is, ugye, hogy kiengedték a börtönből, és másnap valakit megölt, vagy még az nap. Tehát mondjuk ilyen előfordul. Na most, ha már ez a téma fölmerült, és Franciaországról beszélünk, akkor ennek kapcsán meg kell jegyezni azt, hogy akiket 2014-2015-ben ilyen radikális nézetek, illetve cselekedetek miatt börtönbüntetésre ítéltek, azok rövidesen szabadulni fognak. Tehát az ilyen 2-3 éves börtönbüntetések le fognak telni a rövid időn belül, mondjuk az idén vagy jövőre.
Na most, hogyha ön azt mondja, hogy
ez azt jelenti, hogy ezek mennek.
Bizonyos csődállapotok mutathatók ki,
igen.
Akkor ezekben az esetekben fokozottan problémát fog
ez
okozni.
Ez pontosan így van.
Hogyha
ez
kijönnek, mert a fene tudja, mit hoz magával.
Ez pontosan így van, tehát itt fönnáll egyrészt egy keményebb radikalizálódásnak az esete, és ennek egy olyan következmény lehet, hogy bizony ezek újabb terrorcselekményt fognak elkövetni, aztán megint visszakerülnek oda, honnan éppen kiszabadultak.
De mi a megoldás?
Most itt több emberről van szó, hát itt nem könnyű okosnak lenni, mert hogyha letöltötte, még egyszer mondom, nem tudnak más csinálni, ha letöltötte az illető a büntetését, akkor ki kell engedni. Figyelő szolgálatot már úgy értem, hogy ilyen utógondozó szolgálatot kell igénybe venni,
jó,
és ezeket hát időnként mentorok ellenőrzik.
Az EU-n belül, ahova ő szeretne.
Az természetes, hogy oda utazik, ahova akar, mert hogy a Schengenen belül szabad utazási lehetőség van bárki várva. Meg egyébként is mehet, ha megkapja az útlevelét, meg hát személyigazolványát, de hát EU-n belül, Schengeni vezetőn belül személyigazolványra lehet menni.
És az hogy látja, hogy fel vannak-e készülve a schengeni országok egy ilyen áradatra?
Hát nem hiszem, hogy az áradatról nem beszélhetünk, de
hát
azért
szabadul?
Néhány száz, néhány ezer emberről hát, beszélhetünk, akinek
szépen
lassan letelik a büntetése. Én ezért mondom, és hívom fel erre a figyelmet, hogy ezeknek a büntetésről le fog járni, ez egy kockázatot jelent, amire a rendvédelmi szerveknek, nemzetbiztonsági szolgálatoknak oda kell figyelni, és hogyha ezek az emberek kiszabadulnak, nyilvánvaló, hogy valamilyen módon ezeket ellenőrizni kell.
De már valamiféle együttműködés, az hogy kell képzelni.
Már ki között kellene.
Tehát mondjuk a franciák és a magyarok között például
hát
ebben
nem
a kérdésben átküldenek egy táviratot, leírják, hogy most éppen kiszabadult, mellékelik a fényképét, új lenyomatát, bár ez már nyilván sért különböző személyiségokat is szerintem.
Ezek a személyek eleve benne vannak a nyilvántartási rendszerben, nemzetközi nyilvántartási rendszerben is, Europolba is berakják, tehát hogyha ez valóban előfordul és rákérdeznek, akkor ez kijön. Na most azt ne várja senki, hogy most egy mondjuk Franciaországtól távol eső országot értesíteni fognak, hogy Philip Raymond kiszabadult a börtönből, és mit tudom, hogy jóba akar menni, mert senki nem tudja, oda megy, ahova akar.
Jó, tehát ön megkongatta a vészharangot, is értelmeztetem.
Isten őriz, hogy én vészharangot kongassak, én csak fölhívom a figyelmet arra, hogy van egy ilyen jelenség, nem tömeges, de azért egy páran ki fognak szabadulni, akire a hatóságoknak oda kell figyelni. Én ezzel nem mondtam azt, hogy az utcaemberének ezzel foglalkozni kell.
De én várnám öntől, hogy tanácsot is adjon.
Nem kell tanácsot adni. Ez nem az utcaemberének a problematikája. Az utcaemberének a problematikája egyedül az, hogy figyeljen, és hogyha valami gyanús tevékenységet észlel maga körül viselkedésből, akkor tegyen bejelentés vagy feljelentés, de nyilván emiatt nem kell félni.
Egy ilyen nyári vásárba Hogyan tudok én
ki tud menni a nyári vásárra, és ki tud menni bárhová. Éppen a héten voltam Bécsbe, és megnéztem az ottani téli vásárt. Az égvilágos semmi különösen nagyobb rendvédelmi szervek részében vezetett intézkedést nem láttam. Alig találkoztam a rendőrrel, teljesen normális. El kell, hogy mondjam, a Budapesten sokkal több rendőr van, Budapesten sokkal nagyobb készenlét van, annak ellenére, hogy jóval kisebb mondjuk a fenyegetettség, mint Bécsbe. Én semmit nem láttam Bécsbe. És sétáltam több utcán, megnéztem a vásárokat, és úgy vettem tudomásul, hogy minthogyha 5 vagy 10 évvel ezelőtt lett volna az egész történet. Tehát nem lehet semmiféle külső jelet látni, és nem szigorú, mint a korábbi időszakban volt.
Nézem, itt gondoljunk arra, amit Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő mondott néhány órával ezelőtt. Nem elég hatékony a titkos szolgálatok közötti információcsere. Nehéz elérni a 100%-os terrorelhárítási hatékonyságot.
100%-os elhárítási hatékonyság sehol a világon nincs, tehát nem nehéz elérni, nem is szél. Együttműködés van, 100%-osnak nem nevezhető. Hogy a Gyarmati úr mire alapozza ezt a véleményét, hogy nem megfelel az együttműködés, én ezt nem tudom megmondani, azt tőle kellene megkérdezni. Az én megítélésem szerint mind a rendvédelmi szervek, mind a nemzetbiztonsági szolgálatok között a kívánalmaknak megfelel az együttműködés. Nagyon sokat javult az utóbbi időben. Ennek tulajdonítható az, hogy sokkal kevesebb terrorcselekmény történik, sokkal több embert övettek őrizetbe, ítéltek el, és hogyha megnézzük az elmúlt 1-2 évnek az eseményeit, akkor én ennek pontosan az ellentétét tudom bizonyítani a európai jelentések alapján, márpedig a európai jelentést az egyes országokban történt események alapján állítják össze. Tehát én ezt gondolom, nem tudom így elfogadni.
Igen. Én azért gondolom, hogy talán igaza lehet Gyarmati úrnak, mert azt olvastam valahol, hogy a strasbourgi karácsonyi vásár, mint esetleges helyszín gondolata már 2016-ban is megjelent, pontosan a francia hatóságoknál különböző dokumentumokban. Az, hogy kevésbé figyeltek oda erre, a intőjelre, az elképzelhető, valamilyen utamodon nyilván magyarázható is, de minden esetre, ha 2016-ban fölkerült a listára a strasbourgi karácsonyi vásár, mint helyszíngondolata, annak simán el kellett volna jutnia akár hozzánk is, a megfelelő hatósághoz. Lehet, hogy eljutott, csak nem tudunk róla.
Ez egészen biztos, hogy nem tudunk róla, mert nyilván ezeket nem szokták közé tenni, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy terrorfenyegetettség szempontjából különbség van országok és országok között, városok és városok között, és teljesen más egy terrorfenyegetettség mondjuk Lille-be, vagy Strasbourg-ba, vagy Párizsba, vagy mondjuk Bordeaux-ba, Franciaországot vizsgálva. Ha valaki ezt külön meg akarja nézni, akkor az több szempontból célszerű megvizsgálni, és ezek után lehet következtetéseket levonni. Ha konkrétan Strasbourgról van szó, akkor azt tudom mondani, hogy Strasbourg, mint határváros, politikailag, mint az Európai Parlamentnek az egyik székhelye, rendkívül kiemelt fontosságú, biztonságilag is, és hát onnan elég könnyű átlépni Németországba, tehát hogyha az illetővel valami történik, itt is feltételezték azt, hogy esetleg könnyen eltűhet és átmehet Németországba, nem ment át, valószínű sebesülése miatt, hát ezeknek a részletét még nem ismerjük. Ugyanakkor, hogyha a mikroklimát vesszük alapul, akkor azt lehet mondani, hogy Strasbourg környékén, most itt nem a várost, hanem a környékét is értem, körülbelül 200 radikális személy van. Következésképpen ebből adódik az, hogy a terrorfenyegetettség az meglehetősen nagy. Ez egyik dolog.
Jó, a másik de onnan dolog... indultunk, hogy vajon tudjuk-e, vagy tudják-e a TEC-nél, hogy 2006-ban, vagy 2016-ban ez a lehetőség fölmerült. Ez csak azért lenne fontos, mert akkor a TEC is fölkészül karácsonyi
vásárra. Hát a TEC-nek nem feladat a Strasbourg-gal kapcsolatban semmi.
De a Strasbourg-i információkat mérlegelheti, hogyan lehetne Magyarországon
figyelembe persze, amennyiben van olyan képességük, lenni. Hogy ezeket megcsinálják, de ők alapvetően Magyarországgal foglalkoznak.
De ez és nem zárja ki azt, hogy oda nézek a különböző dokumentumok, és azt mondom, hogy gyerekek, már réges-régen, ha más nem, évekkel korábbra visszamenőleg dolgoznak a terroristák, tehát, hogy 2016-ban kinézték a Strasbourgot, de lehet, hogy kinézték a Váci utcát is.
Nem is, hát ezt senki nem tudja megmondani. Ezeket előre tudni, hogy most Strasbourgban lesz Maryland, vagy mondjuk a jövő héten éppen Dresdába, én ezt nem tudom megmondani.
Szakértő úr.
Senki nem tudja megmondani.
Én belátom, hogy önnek igaza van a maga szemszögéből, akkor azt is nekem megmondani, hogy ugye felszámoltak terrorista sejtet Ausztriában. De a szomszédban.
Is.
Igen. Ami azért felveti azt a kérdést, hogy vajon, ahogy ott kialakult egy terrorista sejt, lehet-e nálunk is valami hasonló?
Hát mire lehetne? Hogy ne lehetne? Nálunk is számolnak fel, szoktak időnként őrizetbe venni embereket, nem biztos, hogy ez bekerül a sajtóba, nem biztos, hogy egy nemzetközi együttműködés az azt jelenti, hogy amit mondjuk kérnek akár a franciák, németek, vagy sorolhatnám tovább, mint ahogy ez többször előfordult, akkor az másnap mindjárt benne legyen a sajtóba, hogy most éppen hol kitevettek őrizetbe, mondjuk a belgák, a franciák, a britek, stb. Kérésére. Hát amit Magyarországon őrizetbe vettek, azok általában nem itteni felderítés eredményeiből adódtak, hanem külföldi együttműködésből, és ők jelezték azt, hogy az illető személy mondjuk átutazik Magyarországon, és déli irányba fog tartani, és a Kelebia határállomáson fog átlépni, mert ezzel a vonattal megy, megvásárolta a jegyet. Nyilvánvaló, hogyha van egy ilyen információ, attól kezdve nem olyan borzalmas nagy hőstett egy ilyen szemét megtalálni és őrizetbe venni. Van együttműködés, működik, de nyilvánvaló mindenki a saját országában foglalkozik. Ha a saját országában keletkezik egy olyan információ, amely egy másik ország adott területére vonatkozik, nyilván egymásnak ezeket azonnal átadják. Haladéktalanul, és ettől kezdve megteszik a szükséges intézkedést. Ha ez nem így volna, akkor ettől kezdve az egész nemzetközi együttműködés semmit nem érne, de ez így működik. Úgyhogy...
Azt is olvasom, hogy Dél-Oroszországban, Báriban van egy terrorista háttérközpont, egy logisztikai háttérközpont, ami ugye azt is sejtetni engedi, hogy ilyen alapon bárhol lehet egy ilyen háttér a terroristáknak, nem? Egy logisztikai központ. Azt nem azt jelenti, hogy itt fognak robbantgatni, hanem...
Logisztikai központ nagyon sok van.
Én megtapasztaltuk a keleti pályaudvari menekült áradatnál, hogy ott is voltak segítői logisztikai. A később terrortámadásokat elkövetőknek.
Logisztikai központ mindig van, Abdeszalám is járt Magyarországon, ugye, és nem a magyarok fedezték, hanem a belgák vagy a franciák szóltak, hogy a személy itt tartózkodott, nem is egyszer Magyarországon. Utólag megtudták azt, hogy körülbelül merre járt, meg hol szállt meg, ha egyáltalán bejelentkezik, vagy ennek van valami nyoma, ha nem, akkor bottal ütetik a nyomát, de úgy egyébként pedig, mint logisztikai lehetőséget Magyarországot is természetesen használják, különösen a nyugat-balkáni terrorista szervezetek, akik mondjuk áthaladva az országon olyat is csinálnak, hogy például elküldik ide pihenni Magyarországra, és két hétig, három hétig kikapcsolódik, semmi más nem csinál, mint kipihenni magát, üdül, köszönöm szépen, jól érzi magát. Vagy tudják, csere. Vagy nem.
Jó, de ebben a tekintetben van információ csere, vagy nincsen? Vagy
hát,
nem
ha tudják, hogy ki az, akkor nyilván kicserélik. Ha nem tudják, akkor nincs. De ezeket az úgynevezett logisztikai központokat, meg a pihenőhelyeket mondjuk Magyarország is leadta az Európai Unió rendőri szervezetének, a Europolnak, és benne van, hogyha valaki elolvassa 2018-as jelentést, abban benne van, hogy Magyarországot is használják erre a célra. Ezt leadta Albánia, például leadta Bosznia-Hercegovina. Hát ezeket nyílt forrásból el lehet érni, el kell olvasni, és az ember mindjárt képbe van.
A kezdő témából kiindulva utolsó kérdés, hogy mert véget ér a műsoridő, hogy azt hogy látja, hogy Magyarországon a hazai büntetés végrehajtásban milyen gyakorlat uralkodik? Tehát ha valaki terroristaként valamilyen utonmódon bekerül a börtönbe, akkor ő össze van zárva, vagy nincs, vagy hogy van?
Ezt én nem tudom, hogy Magyarországon ezeket hogyan csinálják. Szerintem nem különítik el őket, de hát adatom nincsen, nem tudom elképzelni, hogy túl sok személy van őrizetbe véve büntető intézetbe, terrorcselekmény elkövetése gyanúja valaki itt tölteni. Tehát ez szerintem kétszámjegyel, veszélyes bűnöző, Magyarország még nem nyilvánította terroristává ezt a szemét. Én legalábbis nem hallottam.
Kis Benedek József szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság, köszönöm szépen. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon van.